Imádkozzunk testvérek! Hálaadással köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy a te szereteted soha el nem fogy. Látod, a mi emberi szeretetünk milyen hamar megtöredezik és elfogy. Mennyiszer átvált érdek szeretedbe, amikor csak addig tart, ameddig a másik is szeret engem. Bocsásd meg, hogy olyan nehéz nekünk elmenni a második mérföldre. Önzetlenül, alázatosan, szeretetből, a másik ember érdekében. Bocsásd meg, hogy sokszor még mindig a magunk érdeke van előtérve. Urunk, ezért szégyenül meg gyakran a mi kereszténységünk. Mert sokszor kibújik a mi önzésünk, a mi kereszténységünk álarca mögül. Kibújik a mi nagy énünk, kibújik a mi büszkeségünk, kibújik a mi önteltségünk, nagyra vágyásunk, a mi dicsekvésünk. Bocsásd meg mindezeket nekünk, Urunk. Tégy minket alázatos gyermekeiddé. Könyörülj és szállíts alá minket a mi önteltségünk magaslatáról, ahogy tetted ezt Zákeussal, amikor odaérkeztél az eperfüge fához, amin rejtőzködött, ahonnan lenézett rejád. Köszönjük hálaadással, hogy így akarsz ma este minket is megszólítani, és így szeretnél velünk szövetségre lépni újra, mert látod, hogy sokszor a gonosz meg akarja törni veled kötött szövetségünket. Sokszor be akarja árnyékolni a mi Jézus követésünket. Cselekedj hát, Urunk, irgalmasan, újból ma este velünk, a mi javunkra, de nem a mi érdemünkért, hanem a te nevedért. Amen. Hadd köszöntsek szeretettel mindenkit ma este is, kedves testvérek! Sorozatunk harmadik estéjén a Zákeus történet hangzik estéről estére. Két versenként osztottuk fel, és címet is adunk a mindenesti üzenetnek. Első este hallottuk azt, hogy mit él meg a Jézus nélküli ember. Második este tegnap hallottunk a Jézust kereső emberről. Ma este pedig a Jézus által megszólított és neki engedelmes emberről lesz szó. A Lukács evangéliumának 19. részéből olvasom az 5. és a 6. verseket. Lukács evangéliumának 19. részéből az 5. és 6. versek így szólnak. És amikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus meglátta őt, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. És ő sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Ennyi a mai alapige. Milyen különös csoda az, testvérek, hogyha egyszer Jézus észreveszi valakiben az utána való vágyat, a benne föltámadó keresést, ő rögtön jutalmazza ezt. Nem csak Zákeus igyekezett Jézus felé, hanem Jézus is igyekezett Zákeus felé. És ez a nagy csodája a kegyelemnek. Nem attól lesz üdvösséged, hogy te erőlködsz, hogy fölkapaszkodj Istenhez, akár templomba igyekezve, akár Bibliát olvasgatva, akár időt számva az imádságra. Nem ettől lesz üdvösséged. A kegyelem úgy érkezik meg, hogy Jézus siet elénk. Mert ahogy János mondja az ő apostoli levelében, nem mi szerettük előbb őt, hanem ő szeretett előbb minket. És ez a lenyűgöző a Jézus szeretetében. Hogy elébe siet annak, aki csak botorkálva tudja keresni őt. Mint a tékozló fiúnak az ő atya, eléje siet, amikor távolról meglátja, hogy az már botorkál hazafelé, talán egyre nehezebb léptekkel, ahogy közeledik az atyai házhoz. Talán a szívében zakadoló, kételkedő kérdéssel, vajon befogad-e engem az atyám? Vajon mit mond, ha meglátja rongyos ruhámat, kócos hajamat, ápolatlan külsőmet? Vajon nem fog-e iszonyodni attól, amit lát? Mert tudja nagyon jól a tékozló fiú, hogy hol járt, hogy mit csinált, hogy milyen fertőbe bocsátkozott bele. Tudja nagyon jól, hogy nem szolgált rá egyáltalán arra, hogy őt még befogadja az atya. Nem is mert álmodni arról, amit aztán az atya tett vele. Nem csak úgy, ahogy betessékeli oda a szolgák közé hátra az udvarba, hanem a nyakába borul, körbe csókolgatja, ünnepi ruhát rendel neki, mezitlábára sarut húzat, az ujjára pedig a szövetségnek és a visszafogadásnak a gyűrűjét. Van-e még ilyen atya ezen a földön? Van-e még ilyen istene valamelyik nemzetnek, mint a mi istenünk? Ó, hányszor kérdi ezt maga Isten az Ószövetség népétől? Attól a néptől, amelyik sokszor elfelejtkezett arról, hogy milyen atya van neki? Hogy milyen istene van neki? Nem olyan, mint a kisbetűs istenek a pogány nemzetek sorában, akik csak áldozatot követelnek, de áldozathozatalra képtelenek. Nekünk olyan Istenünk van, aki mielőtt áldozatot kérne, várna tőled, azelőtt meghozza a legnagyobb áldozatot. Eljön hozzád. Arra elmenendő Jézus, olvastuk az este. Arra éppen, ahol Zákeus rejtőzködik. És azt olvassuk ma, hogy arra a helyre jutott. Oda érkezett Jézus. Ahhoz az eperfügefához, ahol éppen a sűrű lombok között rejtőzködött Zákeus. Mint az első emberpárnál. Amikor hűvös alkonyat van, elrejtőztek a kertfái között az édenben, Ádám és Éva. Isten eljött hozzájuk. Megkereste őket. Nem lehet Istennel bujócskázni. Egy darabig megy talán, de nem sokáig. És hiába rejtőzzel el az ujjad mögé, önigazságod mögé, vallásosságod mögé, talán adakozásod mögé, amögé, hogy megkereszteltek, hogy konfirmáltál, nem elég. Mezítelenséged, rutsága úgyis ki fog látszani. Nem elég emögé elrejtőzni. Ezért jön a hűvös alkonyadban Isten, ahogy olvassuk a teremtés történetének folytatásában. Mert nagyon hűvös tud lenni az az alkonyat, amikor rászakad a bűn az emberre. És amikor megijed a bűn következményétől, mint Ádám és Éva. És az ilyen rejtek helyekre megérkezik az Isten. Oda, ahol már egyre nyugtalanabb a szív. Oda, ahol már nem tud mit kezdeni önmagával az ember. Amikor már halálra folytogatja a gonosz. Amikor már aludni sem tud. Amikor ijesztő árnyak lepik meg az éjszaka sötétjében. Amikor már mit sem ér a gazdagság és a főemberség. Amikor már minden hiába valóságnak tűnik, amit eddig kipróbáltál. Most odaérkezik meg Jézus, arra a helyre. Arra a helyre, mondja az ige. Ahol Zákeus rejtőzködik, és ahol Zákeus mégis sóvárog valami különös találkozásra. Mit jelent, testvérek, amikor ilyen esély adatik egy bűnös embernek? Itt kezd kinyílni a kegyelem számára. Mert azt olvassuk, mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, meglátta, pontosan fordítás szerint észrevette őt. Nem lehetett úgy elmenni a sűrű fügefa alatt sem, hogy észre ne venné az, akinek a szeme mindent lát, és mindenen áthatol. Észre venné azt, aki látni akarja őt. Kölcsönös a vágy. Zákeus látni akarja Jézust. Jézus látni akarja Zákeust. És a két látás a vágya találkozik ezen a helyen. És megszentelődik az a hely. És ott megnyílik az ég Zákeus előtt. Ott kinyílik a kegyelem kapuja számára. Mert hangzik a hívás. Zákeus hamar száj alá. Név szerint szólítja meg őt. Ahogyan maga Jézus tanított erről, ugye a János evangéliumának 10. részében, amikor beszél ugye a jó pásztorról, beszél a juhokról, és azt mondja, hogy a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. A maga juhait nevükön szólítja. Hallottad már Jézust? Hogyan szólít téged a neveden? Zákeus. Milyen különös. Honnan ismer engem? Honnan tudja a nevemet? Honnan tudja a nevem jelentését, hogy az tiszta? És közben a szívem, a kezem, az indulataim, a vágyaim szennyesek. A fantáziám mocskos, honnan tudja? Honnan tudja, hogy bennem két ember lakik? Honnan tudja, hogy emiatt nyugtalan a szívem? Honnan tudja, hogy mi űzött engem a lázas keresésre? Arra is akár, hogy főemberként föl kapaszkodjon egy fára, nem törődve a szégyennel. Hogy mit szólnak az emberek? Mert jaj, mikor már szorít a cipő, és futni kell Istenhez, nem érdekel, mit mondanak az emberek. És mikor elő kell állni a Jézus hívására, és alá kell szállni, és ott szembesülni a tömeg kellős közepén, az engem kereső Istennel, akkor már mit sem érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Mint ahogy történt azzal a vérfolyásos asszonnyal, aki azt gondolta, hogy megussza úgy a Jézussal való érintkezést, hogy titokban történjen ez. Nem. Isten nem titokban dolgozik. Ott is megkérdi Jézus, hátrafordulva a tömegben, az ember sűrűben, hogy ki érintett engem. És az asszony előállt. Ja, ezt az előállást nagyon szeretnénk lespórolni. Mi az, hogy előáll valaki, akár a gyülekezetben is, a templom közepére, és bizonyságot tesz az ő megtéréséről, bűnös múltjáról. Nem lehetne ezt megspórolni? Nem lehetne valahogy úgy titokban meggyógyulni? Nem lehetne úgy elhallgatni bűnös múltamat? Lám Zákeusnál sem lehetett ezt lespórolni. Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Mit jelent Jézus által megszólított embernek lenni? Ugye nem mindegy az, hogy ki szólít meg. Egy társra vágyó fiatalnak mindegy, hogy ki szólítja meg. Mindegy, hogy ki kéri meg a lány kezét. Ugye velem egykorú szülők, akiknek ott toporognak a gyerekeik, a párválasztás küszöbén, mennyit törjük mi is a kezünket, imádkozunk, hogy jól döntsenek. Nem mindegy, hogy ki szólítja meg, hogy legyen neki egy életre szóló társa. Jaj, mennyi rossz házasság köttetik. És hányszor kapom a fejemet föl, mikor hallom, 6 évig udvarolt neki, összeházasodt, és 2 év múlva elváltak. Hát mi ez? Nem mindegy, hogy ki szólít meg. Vagy még az utcán ismeretlenként, akár a sötét éjszakában. És nem mindegy, hogy ki szólít meg. Jó szándékú valaki, aki segíteni akar, mert látja, hogy eltévedtél. Vagy egy gonosz szándékú valaki szólít meg, hogy kiraboljon. Kinek a megszólítottja vagy? Mert jaj, a gonosz is meg akar szólítani. A csábító, megejtő szavával. Lásd, Éva, a kígyó megszólítottja lett az Édenben, s ráfázott. Ádám is ebbe bukott bele. A gyerekeinek is ez a rettenetes örökség jutott. És ezért lett Kain testvérgyilkos. Mert a kígyó megszólítottjaként engedelmeskedtek a csábításnak. Vigyázz, hogy milyen megszólításnak engedelmeskedsz. Milyen hívásra hajlik a szíved. Indul a lábad. Kinek adod oda a szívedet? Hogy mondja a példabeszél könyvében Isten, adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid, az én utaimat megőrizzék. Ma utaztunk Csongorra. Hát nagyon oda kell figyelni a kárpátai utakon. Minden gödörre kirázta a lelket is belőle. Hát mi luxusban élünk Romániában ahhoz képest. Szuper útjaink vannak. Gyertek hozzánk kirándulni, testvérek. A te szemeid az én utaimat megőrizzék, mondja Isten. Nem mindegy, milyen utakon járunk. Ugye a rossz utak helyett szívesen mennénk jó utakon. És szívesen látnánk gyermekeinket is jó utakon járni, lelki értelemben. A hit útján, a békesség útján, a szeretet, az egyetértés útján. A becsület, a tisztesség útján. Hát miért reszket, ropog, recseg ennek az országnak, meg egész Kelet-Európának az alapja? Mert nem a tisztesség, nem a becsület, nem az egyenesség, nem az őszinteség útján jár. Különösen azok, akikre bízatik egy-egy nemzet sorsa. Testvérek, nem jobb lenne nekünk oda alá szállni Jézushoz, és azt mondani, Uram, most már ezután veled megyek. Mert lám, ráfáztam arra, amíg nélküled jártam életem útjait. Igyekeztem én, eddig is, csak rossz irányba. Igyekeztem én nagy lenni. Igyekeztem én főemberé válni. Igyekeztem én bizonyos embereknél megnyerni a bizalmat. Hiszen fővámszedőként akkor a római hatóság bizalmába be kellett férköznie zsidónak. És bizony kellett ápolni a gyanús kapcsolatokat. Ahhoz, hogy ilyen pozícióba kerüljön Zákeus, mint amibe került. És lámos alászáll mindenből. Hamar, gyorsan, örömmel. Mi történik itt? Már nem érzi jól magát abban a pozícióban? Pedig hogy törekedett? Hogy igyekezett megszerezni azt? És mikor megkaparintja, kiderül, hogy szappan buborékot szorongat. Hiába csillog egy rövid ideig. Talán még illatos is. Szétpukkan. És vele együtt az öröm is. Hogy Petőfi mondja, mint az igaz gyöngy halász, aki a mélybe alábocsátkozik, ezer veszélyt vállalva magára, hogy megszerezze az igaz gyöngyöt. És mikor megszerzi, szorongatva jön fölfelé, és mire fölhozza, össze is töri. Össze is töri. Hát ilyen a mi örömünk, amire úgy tudunk igyekezni. Mint Hemingway, a neves amerikai író, aki leírja az öreg halált és tengerben, mondhatni az egész életének a filozófiáját. Hogy az öreg halász egy életen áll, mit sem akar, csak hogy megfogni a nagy halat. A nagy fogás, ez a vágya az embernek. És meg is fogta. És nagy vergődések árán próbálja kivonszolni a partra. Rettenetes küzdelembe kerül. Belegörnyed, vertékezik, kínlódik, küzd, harcol. Valahogy kiér a partra. És mikor hátra néz, kiderül, hogy a nagy halnak csak az üres csontváza maradt. Útközben lerágták a kicsi halak. Hát így jár az ember, a Jézus nélküli ember a nagy fogásaival. Nem csoda, hogy Hemingway, aki írta ezt az amúgy érdekes regényt, végül öngyilkos lett. Golyót repített a fejére. Testvérek, milyen jó lenne, hogyha nem kellene eljutni ide, amikor az ördög ilyen rettenetesen be tud csapni, hanem amikor Jézus megérkezik és keresztezi az utamat, akkor az ő szavára rögtön, azonnal mozdulja és szálljak alá. Ne tétovázzak, ne halogassak, hanem ismerjem fel a kegyelmi pillanatát a megszólíthatóságomnak, hogy Jézus által megszólított emberként engedelmeskedjen. Bárd Károly, a neves múlt századi újreformátori nagy teológus azt mondja, hogy az ember annyiban létezik, amennyiben Isten megszólítja őt. Az ember csak annyiban létezik, amennyiben Isten megszólítja őt. Minden nap hallod Isten hangját. Minden nap kívánod, hogy Istentől megszólított ember légy. Szeretnél-e minden nap igazi, mély, bensőséges párbeszédben lenni a te atyáddal? Ez ad biztonságot. Jaj annak a gyereknek, aki nem tudja naponta megszólítani az apját, az anyját. Jaj annak a léleknek, akinek nincs ilyen bensőséges viszonya Istennel, Jézus által. Csak itt van a nagy esély. Ha az elesett bűnös, a gyászoló szívű, a veszteségben levő, az összetört lelkű, a csalódott, a kiégett szívű, a céltalanul bolyongó ember, egyszer csak felismeri, hogy arra a helyre, ahol már nincs tovább, ahol már nem bírom a terhet, megérkezik Jézus. És azon a helyen nevemen szólít, mert valami célja van vele. Közli is ezt a célt. Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Testvérek, nézzünk csak egy picit vissza az Ószövetségbe. Néhány közismert nagy személyiség életére. Mit jelentett számukra az Istentől megszólítottság? Ott volt Ábrahám. Megszólított őt egy idegen földön. Eredj ki a te földedből, arra a földre, amit én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek. Megáldalak téged, és áldás leszel. Áldás hordozó leszel. Nem csak Ábrahámért, önmagáért szólította meg őt Isten, hanem mindazokért, akik majd tőle származtak. Egy egész választott népről volt szó. Egy ember megszólítottságával, engedelmességében megfoganik egy egész későbbi nemzet. Ó, ha megfogannak! Egy férfi szívében, egy asszony szívében az engedelmesség örökre szólóan Isten iránt. Micsoda áldás sorozat fakadna abból? Micsoda hatalmas életfolyam buzogna föl annak belsejéből? Áldottak lennének az utódaink, mert vinnék tovább ezt a mennyei örökséget. Olvastam egy statisztikai kimutatást arról, hogy Amerikában egyszer megvizsgálták az egyik keresztény államelnök családfáját több nemzedékre visszamenően. És kiderült, hogy valahol az ősök között volt egy apa és egy anya, aki odaszánta az életét Krisztusnak, és nagyon komolyan megélték a hitüket, úgy vállaltak több gyermeket, azokat hitben nevelték fel, és akkor így több generáción keresztül futott az áldás. és a statisztika kimutatta, hogy abból a népes, nagy családból milyen nagyszerű emberek születtek, akik a társadalomban nagyszerű dolgokat alkottak. Az egyik közülük államelnök is lett Amerikában. És ugyancsak egy abban az időben indult másik családot megvizsgáltak, egy züllött életű házaspárt, akiknek fogalmuk sem volt a Krisztus útjáról, és az utódaik életét megvizsgálva több nemzedékig kiderült, hogy egy csomó férfi börtönbe került, sokan elváltak közülük, öngyilkos is volt közöttük, nem egy. Az átok úgy sokasodott, ahogyan mélyült a válság egyik nemzedék életéről a másikra. Borzalom. És testvérek, ezt le lehet nyomozni. Nyomozd csak le a te életedben, a te családod fájában, talán egy kicsit visszamenőleg, és hidd el, hogy előre menőleg is majd az Isten áldása ott lehet a te utódaid, utódain is, ha te komolyan veszed most, hogy Istentől megszólított emberként engedelmeskedsz Jézus Krisztusnak. Hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnod. Háznépről is szó van itt. Ezért mondta Isten Ábrahámnak, hogy téged és utódaidat, az egész háznépet. Amikor Mózes megszólította, emlékszünk, hogy rugódozott Isten hívása ellen. Mert a megszólítás nem csak annyival áll, hogy Mózes, Mózes, ugye, és akkor van egy csipkebokorbeli különös jelenet, ég, de nem emésztetik el a bokor, miféle különös csoda ez. Nem csak egy ilyen esti tűzi játék akart ez lenni Isten részéről, hogy egy kicsit Mózes unalmas pásztor életét színesítse. Nem. Hanem azért hívta el, hogy elküldje. Menj el a faraóhoz. Mondd meg, hogy szabadon bocsássa az én népemet. Mert az elhívás, az Istentől megszólítottság az mindig küldetést is jelent. Ne lubickoljak csak az én üdvösségem kis langyos fürdővizébe. Jaj, de kellemes. Hát ennyi a hívő élet. Nem. A hívő élet misszió, az küldetés. Jézus azért hívta el a tanítványokat, hogy aztán kiküldje, menjetek, tegyetek ti is tanítványokká másokat. Hogy az evangélium hódító tüze az égessen, lángoljon újabb és újabb nemzedékek szívében. Hát ezért hivatunk el. Ott volt Jeremiás, fiatalon szólította meg. Jaj, de sokszor bezzenkedik a fiatal. Uram, hát én alkalmatlan vagyok, mit akarsz velem? Hát majd később, egy kicsit szórakozzam ki még magam. Eszembe jut egy fiatal 17 éves leány, aki ott a korábbi gyülekedben, ahol falun szolgáltam, Kolozsvár közelében, egy ifi órán, mikor úgy az evangélium igazságát kezdte megérteni. Azt mondja, jaj, pár sose hallottam volna én ezt, hogy Jézus hív és kellene követni. Mert akkor nyugodtan éltem volna szabados fiatal életemet. De így most már állandóan fog kísérteni ez a Jézusi hang, ha én olyan helyekre megyek, és olyasmit csinálok, ami neki nem kedves. És amikor mondtam, Piroska, vedd komolyan, amit az Isten kér. Jaj, majd, ha betöltöm a 20 évet. Még várjon az Isten egy kicsit. Aztán az Isten addig várt, amíg fiatalasszonyként rákbeteg lett. És vajon akkor már megszólíthatóvá válik az ember? Aki mindig halogatja ezt az alászállást, ezt a Jézusnak való engedelmességet? Vajon miért kell megvárni az ilyen tragikus fordulatokat? Temettem kolozsvári gyülekezetben néhány évvel ezelőtt egy 12 éves kislányt. Egyetlen gyermeke volt a szüleinek. Aranyos kis buzgó járt a vallásórára. És hát lemeredtem, mikor jöttek a szülők bejelenteni a temetést. Hát mi történt? Lezuhant a tömbház 6. emeletéről a lift aknába. És a temetés utáni ebéden, egy kis szükkörű családi ebédre kénytelenek voltunk elmenni, nincs ott már ilyen nagy torozási ceremónia, ugye a városon ez már kikopott, de olyan összetörtek voltak a fiatal szülők, hogy párommal együtt elmentünk, hogy igazoljuk egy kicsit őket tovább ott az ebédnél. És amikor elbúcsúzunk, a készfogásnál szememben néz a gyászoló apa, és azt mondja, tudjuk mi, hogy miért vette el az Isten ezt az egyetlen gyermekünket. Hát én megrezzentem, mert nem ismertem a hátteret közelről. És nagyon őszintén azt mondja, azért, mert adott az Isten még két gyermeket ezután, a kislány után, és mi meg eldobtuk őket. Hát nem tudtam szóhoz jutni egy darabig, csak néztem, szorongattam a kezét, ő meg sírva mondta. És utána kezdtem hirtelen kalkulálni, hogy 32 éves az anyuka, 35 az apuka, mert korán házasodtak. Mondom, kérjék el az Istentől már is a következő gyermeket. Hát, ha van kegyelem két abortusz után még. Két évre rá megszületett egy kisfiúk. Testvérek, miért kell megvárni azt, hogy Isten így szólítson meg valakit? Hogy így józanítson ki kétszeres gyermekgyilkosságból? Miért kell nekünk ilyen mélységekbe belemerészkednünk ahhoz, hogy a Jézus hívása leszállítson minket az istentelenség vagy a közöny magaslatáról? Most hát Zákeus azonnal alászállt. Azt mondja, sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Örömmel fogadta őt. Testvérek, amikor hív az Úr, az őszinte reagálás erre, az nem olyan immelámmal történik. Óhányszor alkudozom, óhányszor vonakodom, mintha kínpadra vinne az Isten, pedig az élet teljességet ajánlja. Igazi, tartós békességet, hát kinek ne kellene? Tiszta örömöt, ki ne óhajtaná? Igazi, teljes bizalmat. Hát egy bizalmatlan világban, ahol félünk egymástól, ahol már a házastársak is alig bíznak meg egymásban, a szülő a gyermekben, a gyermek a szülőben nem bízik már. Hát akkor nem kellene nekünk egy ilyen bizalomgerjesztő Jézus? Miért félünk, miért vonakodunk, miért nem indulunk sietve, ahogy Jézus toboroz minket maga köré? A 20. század elején missziói munkára toboroztak fiatalokat. Különös szöveggel toborozták misszióra a fiatalokat. Jöjjetek! Nincs fizetés, nincs biztonság, nincs orvosi ellátás, nincs nyugdíj. De lesz sok és kemény munka, vigasztalás talán, csalódások bizonyosan, lehet, hogy a végén erőszakos halál, és egy ismeretlen sírhang egy idegen földön. Jöjjetek! Mit gondoltok egy ilyen felhívásra? Indultak? Tömegesen indultak a fiatalok, mert megérezték a felhívás mögül az őszinteséget. Nem árultak zsákba macskát azok, akik misszióra toboroztak. Megmondták egyenesen, hogy mi vár rájuk. És mentek. Mint egykor Molnár Mária ment innen, magyar földről, tudjuk, pákuák közé. És a második világháborúban mártír halált halt, amikor a japán katonák lelőtték egy hadihajóról, és bedobták a tengerre. Vagy ment Babos Sándor Erdélyből, Kolozsvár tövéből, megint csak Ázsiába, misszióba, és vállalták a viszontagságot. Vagy ahogy mennek manapság, tőlünk van egy fiatal házaspár most egy nepáli misszióban, és minden nehézséget vállalnak, veszélyeket is, azért, hogy vigyék Krisztus világosságát a pogányok sötétségébe. Vagy ahogy vállalta a Jézus általi megszólítottságot a horvát származású Teréz anya, aki elment Kalkuttába a Nyomor negyedbe, és ott képviselte Krisztus, ahol az utcán lakó, haldokló, nincstelenek között kötözte a betegeket, a sebesülteket, vagy bevitte az irgalmas nővérek házába, hogy ott emberhez méltó körülmények között halljanak meg. Egy simogatás, vagy egy jó szó, vagy egy imádság mellett. És amikor eljött, hogy riportot készítsen egy elegáns amerikai újságíró Teréz anyához, akkor Teréz anya azt mondta, hogy kedves uram, nekem nincs időm, hogy leüljek és órákig beszéljek az én munkámról. Önnek több ideje van, engem várnak a betegek. Jöjjön velem, és amit lát, írja meg. És amikor látta, hogy kimegy Kalkutta külvárosának bűzös sikátoraiba, patkány rágta haldoklókhoz, és oda letérdel, és mosolyogva simogatja, és kötözgeti őket, megeteti, akkor undorra elfordul ez a kényes amerikai, és azt mondja, ezt 10 000 dollárért sem végezném. Teréz anya guggoló helyzetéből kis töpörödött asszony volt, aki ismerte, biztos láttátok a tévében. Mosolyogva a válla fölött, fölnéz az amerikai, és azt mondja, 10 000 dollárért? Annyiért én se? De Krisztusért igen. Hát ez a Jézus által megszólított ember. Ez a Jézusnak engedelmeskedő ember. És erre figyel föl a világ előbb-utóbb, és kitünteti béke Nobel-díja, mint Teréz anyát. Tudjátok, hatalmas összeggel járt az. És mit csinált vele? Építette egy újabb kórházat az indiai szegényeknek. Mert testvérek, csak így lehet bizonyítani ebben a világban, hogy Jézus által megszólított és neki engedelmeskedő ember vagyok, hogyha már meglátszik rajtam, hogy Jézus mozgat engem, és ennek a Jézus iránti engedelmességnek az öröme visz sietve már egy új irányba, egy új útra a Jézus befogadásában és a neki való engedelmességben. Testvérek, a megszólított embert közösségre hívja Jézus. Nem hagyta sokáig csücsülni fent a fa lombai között Zákeust. Magános, elszigetelt ember. Nagyon jelképes hely volt az. Hisz ő vagyonának, főemberségének, tisztségének a magaslatán egy elmagányosodott lélek volt. Mindenki kikerülte. Senki nem kedvelte. Nem volt baráti társasága. Nem volt közössége. És így amikor Jézus megszólítja őt, közösségre hívja. Száj alá, titulusod, gazdagságod magaslatáról, önzésed, kabzsiságod magaslatáról, száj alá, mert velem csak az én szintemen lehet találkozni. Jézus a porig szállt alá, a poremberhez, és nem lehet más szinten találkozni vele. Csodálatos, hogy Jézus ilyen közösségre hívó Isten fiúként jött közénk, hogy az elárult, magányos lelkek otthonra találjanak, az Isten gyermekeinek közösségében. Ugyanakkor Zákeus iránti bizalom is kicsendül ebből a hívásból. Zákeus, szállj alá, mert ma a te házadnál kell maradnunk. Megbízik az Isten a megszólított emberben. Különös. Különös. Pedig rég eljátszotta a becsületét, a bizalmat. És Isten még mindig megbízik benned. Megbízik bennem. Mint Zákeusban. Tekintjük a történetéből maradt meg egy érdekes történet, sok-sok ilyen érdekes történet közül, amikor Edison fölfedezte a villanyégőt, akkor egyik munkatársát megbízta azzal, hogy vigye fel az emeleti raktárba, és helyezze el. És egy kis idő múlva, lógó orral, kétségbe esve jön vissza a munkatárs. Hát mi történt? Fölmenet a lépcsőn, megbotlottam, elejtettem az égőt, szétment. Micsoda hatalmas munka, energia, befektetés volt abban a legelső meggyártott égőben. Vajon Edison mit csinált? Nem szitta meg, nem káromkodott. Gyertek, fiúk, készítsük el a következőt. És ekkor jött a bizalmi gesztus, amikor megvolt a második darab, ugyanarra az emberre bízta. Na most vidd fel, és ezt is helyezd el ott. Mert másként ez az ember örökre elveszítette volna az önbizalmát. Testvérek, így bízik bennünk az Isten. Ránk bízta Jézust. Az Isten gyermeket. Mit csinálunk vele? Rábízta Máriára, Józsefre. Jött már csecsemő korában a halálos veszély körülvette Heródes gyilkos szándéka. Mit tett vele József és Mária? Rögtön fogták és menekültek vele Egyiptomban. Mit teszel az Isten gyermekkel? Mit teszel az Isten szerelmével? Amit rád mer bízni? Milyen törékeny egy csecsemő. Hogy vigyázunk rá szülőként vagy nagyszülőként? Nehogy kiugorjon a kezünkből. Nehogy összetörje magát. Mit teszel az Isten szeretetével? Megbízik benned az Isten. És jaja, néha elesel, és néha összetörik. Újra és újra azt mondja. Gyere, próbáld meg még egyszer. Nem mondd le rólad hamar az Isten, mert terve van veled. Megbízik benned. És a bizalmát nem veszíti el, sőt, együtt érez veled. Látja, hogy milyen szerencsétlen vagyok. Látja, hogy milyen összekuszált lelkű vagyok. Látja, hogy milyen zavarban vagyok. Hát Zákeusról is lerít messziről, hogy ez egy zavarban levő nyomorult ember kapkodik, fut, igyekszik, fáramászik. Azt se tudja, hogy mit tegyen már elveszett állapotában. És Jézus helyére rak mindent. Együtt érez ezzel a szerencsétlen, kapkodó, zavart lelkű emberrel. Mint veled és velem. Egy gyönyörű kis amerikai iskolai történet szerint a kisdiákok karácsonyi ajándékot visznek a tanítónéninek. Sok szép kis csomag kerül elő. És ott gyülekeznek a kis csomagok a tanítónéni asztalán. És van az osztályban egy Teddy nevű kisfiú. Egy szegény gyermek. Az édesanyja meghalt, az apja pedig elhanyagolta a gyermeket. Látszott a külsején is, hogy elhanyagolt gyermek volt. És ő is hozza a kis karácsonyi ajándékot a tanítónéninek. Egy kis gyűrött újságpapírba csomagolt, szerény kis ajándék. Kilóg a csicsás ajándékok sorából. A tanítónén sorra kibontja mindegyiket, a Teddyjét is, ezt a kis újságpapíros csomagocskát. És hát ki bukik a kis otrombán összecsomagolt kis újságpapírból kibukik egy ócska karperec, és egy kölni vizes kis üveg, aminek az alján van néhány csepp illatszer. A tanítónéni a karjára teszi rögtön a karperecet, a kis kopott karperecet, és fölemeli a karját, mondja, ugye gyerekek, milyen szép ez a karperec? Majd kibontja a kis illatos kölnis üveget, és beillatozza magát. Milyen jó illata van! És a kis Teddy büszkén megszólal, olyan szép tetszik lenni, mint egykor édesanyám. Megesett a szíve a szegény gyermeken a tanítónénnek, mert látta, hogy ez volt árvaságában életének első boldog napja. Hogy valaki együtt érzett vele, és elfogadta őt. És akkor a tanítónő azt mondta, hogy tanítás végén maradj vissza. És minden nap visszamaradt. És negyedik osztály végéig minden nap külön foglalkozott vele. És negyedik osztály végére az osztály első tanulói közé került a gyermek. Majd elváltak az útjaik, 4 év múlva jön egy levél, elvégeztem a 8. osztályt. 4 évvel később leérettségiztem tanítónéni. Köszönöm a segítségét. 6 évvel később jön egy újabb levél, messziről. Elvégeztem az orvosi egyetemet. Ekkor és ekkor nősülök. Szeretettel meghívom a tanítónét az esküvőmre. Szeretném, ha ott ülne az ünnepi asztalnál a jobb kezemnél, az édesanyám helyén, ha élne. És a tanítónéni elment, és együtt örültek, mert csodálatos módon kivirágzott az a befektetett bizalom és szeretet, amivel el tudta fogadni ezt az elesett és elhanyagolt külsejű gyermeket. Nem így bánik az Isten velünk? Nem így tud kivirulni egy kopott, elhanyagolt emberi lélek, hogyha Isten Jézusban így megszólítja? Hát erre van szükségünk, erre vágyik a szívünk, és erre támad visszhang a szívben az az őszinte válasz, ami Zákeusnál is megmutatkozik. Sietve leszáll, és örömmel fogadja őt. Sietve leszáll, és örömmel fogadja őt. Testvérek, Zákeusnak jó volt már a hallása. A Jézus hívására pozitívan reagált. Ó, hányszor nem halljuk mi az isteni szelíd szót. Nem jön ő mennydörögve, nem tör rád erőszakkal, hanem jön halk szelíd szóval. De ez a halk és szelíd szó ellenállhatatlan erejű. Ebben benne van a mennynek a csodálatos muzsikája. Annak idején a nagy német zeneszerzőt Johann Sebastian Bachot egy fejedelmi udvarba hívták koncertezni. A gyönyörű koncert elbűvölte a hallgatókat. A fejedelem megkérdezte, hogy honnan ez a gyönyörű muzsika. Így válaszolt Bach. Felség, én másként hallom és értem a hangokat, mint mások. Innen a gyönyörű muzsika. Én másként hallom és értem a hangokat, mint mások. Tudod, mikor lesz gyönyörű muzsikája az életednek? Mikor elkezdi a szíved másként hallani és érteni az Isten hangját. A Jézus hívását. Amikor már kifinomult szívvel érzed, hogy ebben benne van az Isten szeretetének teljessége, és ezt már nem lehet visszautasítani. És ezt csak örömmel, sietve lehet elfogadni. Megnyitott szívvel, térdehullva akár, a porig. Paul Claudel, a neves francia keresztény író, így fogalmazott megtérése után. Előtted álltam, Uram, mint a bajnok, aki nem azért hajol meg ellenfele előtt, mert gyönge, hanem azért, mert amaz, erősebb. Csodálatos. Mikor felismerem, hogy ő erősebb, megadom magam. Hiába erőlködtem, hiába bizonygattam főségemet, nagyságomat, gazdagságomat, elsőségemet. Megadtam magam, mert egy adott pillanatban a kegyelem leszedett a lábáról, és megéreztem, hogy ő erősebb. És nincs értelme tovább harcolni ellene. Nincs értelme tovább odázni a meghajlást előtte. Sietve leszállt, és örömmel fogadja őt. Lásd csodát! Jerikó utcáin az, aki előtt eddig, mert ő volt Jerikó első számú gazdasági embere, mindenki hajlongott. Az most ott hajlong! Mindenki ura előtt, Jézus előtt. Ez az igazi meghajlás. Nem amikor érdekből hajlongok valaki előtt, hogy megnyerjem a kegyeit, hanem amikor a kegyelem térdre kényszerít, és őszintén meghajlok az Isten előtt. Ebből fakad a gyógyulás. Amikor Zákeus már nem tud nemet mondani, amikor már az igen mondás őszinte, mert érzi, hogy ez a kegyelem kimondottan ő célozta meg, és ezt nem lehet most eljátszani. Ó, bárcsak így állnál te is ma este Jézus előtt, és mondanál úgy igent, hogy az megbánhatatlan, visszafordíthatatlan, sőt, örömteli legyen. Hogy a menny is örüljön a te örömödön. Amen. Rettenetes érzés, Istenünk, eltévedni akár csak egy idegen városban is, mikor nem találjuk a megcélzott címet, és amikor netán ránk szakad az éjszaka, és nincs hol lehajtanunk a fejünket. Istenünk, még borzalmasabb érzés lelkileg eltévedni ebben a világban, ahol annyi a sötétség, ahol olyan sok a riasztó árny, ahol annyi az ijesztő rém, ahol annyi a gonoszság, Urunk, úgy vágyik a szívünk biztonságos hajlékra, meleg otthonra, befogadásra, bizalom teljes együttlétre és közösségre. Köszönjük, hogy mindez nálad megtalálható, Istenünk. És köszönjük, hogy Jézus azért jött ki a menny dicsőségéből, hagyva ott az atyai ház biztonságát, hogy minket, az atyai házból kisodródott tékozló fiakat megkeressen tékozló útjainkon. Megálljon mellettünk ott, ahol már nem bírunk tovább elveszett önmagunkkal. Ott, ahol már fáj nekünk a magány, és ott szólítson meg minket. Köszönjük, hogy nevünkön szólítasz, Jézus. Köszönjük, hogy ismersz. Köszönjük, hogy már a nevünkön szólításban is üzened nekünk, hogy mennyire messze van a szívünk állapota a nevünktől. Nem mindig keresztjén és krisztusi a mi szívünk, mint a nevünk. Könyörű hát rajtunk, hogy még inkább tudjunk megalázkodni előtted. Még jobban tudjunk porba hajolni, tudjunk őszinte bűnbánattal eléd futni, tudjunk vallani, ha kell, akár nyilvánosan is, mint Zákeus, elmondva, anélkül, hogy te erőszakolnál minket, őszintén, önként, elmondva, hogy mennyi embert becsaptunk, mennyi embert megfosztottunk a békességétől, az örömétől, mennyi embertől szedtük folyamatosan a vámot. Urunk, ebbe bukott bele az első ember pár is, hogy a tiltott gyümölcsből szedett, magához vette azt, ami nem az övé volt. És jaj, amikor ilyen utakon járunk, könyörű hát rajtunk, hogy vegyük magunkhoz azt a kegyelmet, amit nem érdemlünk meg, de felkínálsz nekünk. Mert csak ez gyógyít ki minket a vámszedőségből. Abból a bűnből, hogy mindig másoktól el akarunk venni valamit. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te meg tudod gyógyítani a mi életünket. Minden bűnből, minden fonákságból, minden hamisságból. Köszönjük neked, hogy van hatalmad teljes gyógyulást adni nekünk. Adj nekünk engedelmességet, hogy örömmel, sietve hajoljunk meg előtted, és mondjunk igent a te szándékodra, amivel jössz, hogy betöltsd otthonunkat, szívünket, életünket, közösségeinket, nemzetünk életét, hogy megállítsd az önpusztítás útján, a szétszóródás útján, a lemorzsolódás útján, és hogy kiviruljon általad mindnyájunk élete. Köszönjük, Jézus, ezt a drága lehetőséget. Köszönjük, hogy meghallod hozzád kiáltó szavunkat. a te nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.